előfordulhat záporzivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul majd. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentum műhelyének műsora.
Voltak éppen a művészet. Jó vagy rossz? Istentől ered, vagy az ördögtől? Az ember erejéből, vagy éppen gyengeségéből fakad? Az emberi közösség záloga volna? A társadalmi harmónia képe? Ebben rejlene a szerepe? A művészet olyasmi, mint egy szerelmi vallomás. Bevalljuk vele, hogy más emberektől függünk. Tehát vallomás. Öntudatlan cselekedet, amely az élet valódi értelmét tükrözi. A szeretetet és az áldozatot.
Áldozat és szeretet. Rádiós filmváltozat. Andrej Tarkovszky írásaiból, nyilatkozataiból és naplójegyzeteiből készítette Kovács József. Tarkovszky szerepében Revicki Gábor. Az Andrej Rubljov című film forgatókönyv részleteit Molnár Piroska olvassa fel.
Andrej és Daniil belép a székesegyházba. Andrej szótlanul lesütött szemmel megáll, egy bottal a kőlapokat kocogtatja. Felnéz. Meglátja maga előtt a vakító fehér falat. Ha agyon üttök, szólal meg torkát köszörülve, akkor sem tudom, mit fessünk.
Hogyan, hogy nem tudod? Kérdi értetlenül Foma. Az utolsó ítéletet parancsolták festeni. Mennyi időt elvesztegetünk? Folytatja Daniil. Nem tud benne maradni a szó. Már kifesthettük volna a kupolát, még az oszlopokat is. Milyen szépen meg lehetne csinálni. Jobb felől a kárhozottakat, amint a szurokban főnek, úgy meg lehetne festeni, hogy a hideg futkosna a hátán, aki nézi. Olyan ördögöt gondoltam ki. Füst gomolyog az orlikából, és a szeme.
De hát nem ez a fontos. Érzi a szívem, hogy nem a füstön múlik. Én nem tudok ördögöket festeni.
Tör ki váratlanul ordítva Andrej.
Utálom, érted? Nem akarom rémítgetni a híveket.
Térj észhez, terjegeti a karját kétségbe esetten Daniil.
Hát hiszen azért utolsó ítélet, nem én találtam ki. Úgy festették a régi mesterek is, Feofán is így tanította. Nézd meg a bizánci mintákat, azokhoz igazodtunk, amikor a nagyherceggel megegyeztünk.
Én nem csinálom.
Mondhatsz, Daniil, amit akarsz, de én nem csinálom.
Megered az eső. Csattog a köveken, bugyborékol az agyagos kis száraz erekben, kopog a lombokon, tocsogva ugrál a templom tornác kőlapjain. Az esőből egy megszállott lány lép a templomba. Szegény félkegyelmű teremtés, aki valahonnan ide tévedt Vlagyimirba. Úgy lép be a templomba, mint a maga házába, ügyet se vetve senkire. Kibontott hajáról esőcseppek csorognak, tágra nyitott áttetsző szemében nincs sem kíváncsiság, sem értelem. Lassan végig lépd el a székesegyház hajóján, mormol valamit, mintha magával beszélgetne, és megáll. Egy ideig mozdulatlanul a falra mered, majd hirtelen hevesen elfordul, és Andrej látja, hogy rémült és sír, ázott haja gyámoltalanul és félelmesen csüng a vállára. Daniil! Hívja öregebb társát Andrej. Mindenki Rubljovot nézi, izgatottak, még nem értenek semmit, de bizonyosak benne, hogy reggel kezdhetik a munkát. Nem lesznek többé fehér falak. Andrej belép a székesegyházba. Mögötte Patrike és a félkegyelmű lány, a megszállott. A mesterek külseje rettenetes. Soványak, gondozatlanok. A sok hónapi munka elcsigázta őket. Andrej eltakarja szemét a tenyerével, és úgy marad, míg hozzá nem szokik a homályhoz. Aztán felemeli a fejét, és felnéz a maga örömöt árasztó utolsó ítéletére. Szinte lebegve vonulnak egymás után a nemes méltósággal és bájjal teli egyszerű orosz arcú üdvözült asszonyok. Reménnyel teli szelíd szemek, nyugodt mozdulatok, amelyeknek élethű kecsessége meggyőz női lényük reális létezéséről és tisztaságáról. A testvérek, anyák, menyasszonyok, feleségek sugárzó arca, támosza, reménye a szerelemnek és a jövőnek. Az üres templomban felcsendül a megszállott lány boldog nevetése.
Sasa Mishurinnal megint a Dostojevszkijről beszélgettünk. Természetesen először papírra kellene vetni az elképzeléseinket, és egyelőre nem a rendezésen gondolkodni. Nem sok értelme van Dostojevszkij megfilmesítésének. Inkább magáról, Fyodor Mihajlovicsról kellene egy filmet forgatni. A jelleméről, az istenéről, a démonairól, arról, ahogyan alkot. Tolja Szolonyicin kitűnően tudná Dostojevszkijt alakítani. Dostojevszkij az összessége mindannak, amit én filmen szeretnék megvalósítani. Tegnap berúgtam, és leborotváltam a bajszomat. Másnap reggel viszont eszembe jutott, hogy minden igazolvány és útlevélképemen bajuszos vagyok. Ezért sürgősen újra meg kell növesztenem. Mindenek felett szeretem az én Larocskámat, csodálatos nő. Miért van az, hogy az embernek csak az alkohol kölcsönöz tökéletes szabadságot? Talán azért, mert a sokat dicsőített szabadság nálunk egyáltalán nem létezik. Kurt Vonneguttól a gyermekek keresztes hadjáratát olvasom. Hát igen, Vonnegut pacifista és remek fickó. De hiányzik belőle a mi orosz, esztelen és haszontalan mélységünk. Milyen szomorú. Most annak van itt az ideje, hogy elgondolkozzunk azon, hogyan kell tovább élnünk. Különben tévedünk, és jóvá tehetetlen hibákat követünk el. Most népünk és kultúránk létéről van szó. Ha a művészet hanyatlása nyilvánvaló, már pedig ez kézzel fogható, és a kultúra egy nép lelkét testesíti meg, akkor népünk és országunk lelkülete súlyos betegségben szenved. Már csak minél előbb szülne a rocska. Attól félek a legjobban, hogy nekem kellett kórházba vinnem. Rettenetes lenne. Este Abramovnál voltam a Kino című lengyel lap számára készülő interjú ügyében. Kedves ember, de rettenetesen korlátolt. Milyen híjúak ezek az öregek. Mennyire vágyakoznak a hírre, a dicséretre, a kitüntetésre, a díjakra. Nyilván abban hisznek, hogy mindez segíthet nekik abban, hogy jobb filmeket csináljanak. Szánalomra méltóak. Szerencsétlen dilettánsok, hitvány alakok, akik áleredménnyel keresnek pénzt, méghozzá tökéletes profizmussal. Ez meg kell adni. Egyébként erről a témáról Hesse meglehetősen élesen nyilatkozott. Azt mondta, a dilettáns olyan különleges ember, akinek abban telik öröme, hogy olyasmit csinál, amiből semmit sem ért. Így ébredt fel bennem a részvét azon művészek, költők és írók iránt, akik olyan helyzetbe kerültek, melyben képtelenek dolgozni. Jobban mondva, pénzt keresni. A túléléshez nem sok kell az embernek, viszont a munkádban szabad lehetsz. Megjelentetni, kiállítani természetesen elengedhetetlen. Ám ha ez lehetetlenné válik, akkor még mindig megmarad a leglényegesebb. Az alkotás lehetősége, amihez nem kell senkitől engedélyt kérni. Ha egy író tehetsége dacára azért hagy fel az írással, mert nem jelenhet meg, akkor nem is igazi író. Az alkotás vágya különbözteti meg a művészt a nem művésztől. És ez az egyik döntő kritériuma az igazi tehetségnek. Nagy felbojdulás van Szolzsenyi cím miatt. Nobel-díja mindenkit kihozott a sodrából. Jó író és mindenek felett jó polgár a hazájának. Meg van keseredve, ami emberileg teljesen érthető. Viszont, ha csak íróként nézzük, már kevésbé elfogadható. Vitathatatlanul hősies, erkölcsös és sztoikus személyiség. Az ő léte az én életemnek is értelmet ad. Vajon lesz-e rend valaha Oroszországban? Vagy semmi sem történik, míg minden össze nem omlik? A törvényt és a jogot még soha nem vetették el annyira az emberek, mint most. Mindenki hazug, csaló, áruló. Micsoda egy élet. Ha legalább rendben lenne a ház Miasznajéban, és az autó. A kert, a háztartás, a fürdő, a ház, az autó mind el tudná terelni a figyelmemet azokról a gondokról, meg a munkátlanság kínjaiból fakadnak. Bergyájev, orosz gondolkodó azt mondja, hogy az alkotás lényegében a személyiség lelki összetevőinek cselekvő részvétele az életben. Maga az élet pedig Isten létének előfeltétele. De ha az üdvözülés eszméje lebeg a szemünk előtt, olyan értelemben, ahogyan azt a szerzetesek és a szentek élete példázza, akkor világossá válik számunkra, hogy van egy másik út is. Távol tartani magunkat az élettől, épp azért, hogy lelkünket megmentsük. Úgy is mondhatjuk, alkotás és üdvözülés között olyan mély szakadékot látunk, hogy azt egyelőre még senkinek sem sikerült áthidalni. Van, aki úgy próbál ebből a csapdából kivergődni, hogy az alkotást a szentség megnyilvánulásának tekinti. Én ezek közé az emberek közé sorolom magamat, de legalábbis kényelmi szempontból csatlakozom ehhez a felfogáshoz. Ám ekkor meg felvetődik a kérdés, hányadán állunk a teremtővel, mint alkotótársal? Istennel, aki a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és akitől az a képességünk is ered, hogy világot tudunk teremteni. Ez az okfejtés persze főként azokra vonatkozik, akik az alkotás révén önnön létüket akarják valamiképpen igazolni. Ám ami az üdvözülést illeti, az élet a mi bolygónkon úgy alakult, hogy meg lehet kinek-kinek egyénileg kell megmentenie a saját lelkét. Rubljov korában az embereket a történelem menetének részeseiként még éltethette némi reménység. Reménykedhettek például az ország újraegyesítésében, vagy a mongolok ellen folytatott harc eredményességében. Manapság valahogy olyan kilátástalan minden.
A város tűzvészektől ropog és jajgat. Fekete füst szállunk az ég felé. Pernyét hord a szél. Perzselnek, gyilkolnak, harácsolnak a hódítók. Mintha már mértékesen volna a dúlásnak. Mintha az emberi kegyetlenség határai egyre tágulnának. A feldúlt Uspenszki székesegyház óriási kőbarlanghoz hasonlít. A berontott kupolák ásító rései közül aprószemű, hideg eső szitál. A félig leégett ikonosztáz előtt, holttestek között, Andrej térdepel. Egyszer csak egy ismerős könnyű kéz érintését érzi meg a vállán. Feofan, ó, de jó, hogy eljöttél. Áhítottam látásodat. Mi történik itt, felej hát? Tör ki belőle a kérdés. Gyilkolnak, erőszakolnak, lerontják a templomokat, elégetik a szent könyveket. Emlékezz csak, mi volt itt? Tudom én mindezt, nagyon jól tudom. Feofan fázósan beburkolózik csuhájába, kezét a csuha ujjába rejti. Hátát neki dönti a kormos falnak. Vakságban éltem le fél életemet, fele életemet. Sóhajt Andrej. Pedig értük törtem magam éjjel-nappal, az emberekért. Néha három napig sem bírtam a világosságot, fájt a szemem. Azzal végasztalódtam, hogy örömükre cselekszem, a hit segedelmére. Ők pedig pravoszláv létükre fogták és elégették az ikonosztázomat. Felperzselték, szemük serebbent. Hogy tűrhette ezt az Úristen? Ott álltak, nézték, az egyik még mosolygott is. Így volt. Andrej élettelenül elmosolyodik, aztán sírva fakad. Ideje mennem. Feofan megfordul, de Andrej visszatartja. Hiszen a legfontosabbat még el sem mondtam. Vége. Soha többé nem festek. Ha nem tudtam vele az embereket arról meggyőzni, hogy emberek, azt jelenti, hogy nincs talentumom. Ezért se ecsethez, se festékhez nem nyúlok többé. Vége. Hallgass rám. Ne hagyd abba. Nem magadat fosztod meg az örömtől, hanem az embereket. Ne hagyd abba, kéri Andrejt Feofán. Andrej nem válaszol. Tekintetét előre szögezi, elszánva magát arra, hogy semmi áron soha többé nem fogja fel értelmét az emberi szónak. Mától fogva puszta zörej, üres lárma csak a számára.
Dostojevski bűn és bűnhődéshez készített feljegyzéseiből. Az esztétikától való félelem a gyengeség első jele. A szocializmus olyan, mint egy fogaskerékrendszer. Benne az ember egy apró kerék, és tökéletes mechanikusságra van kárhoztatva. Így saját magától is elidegenedik. Megfosztották eleven lelkétől. Bízvást elmondható, hogy ebben minden kínaiul van, és ezek az urak azt állítják, hogy ők testesítik meg a haladást. Úristen, ha ez a haladás, akkor mit tekintsünk kínainak? A szocializmus kétségbeesett kísérlet az emberi élet szabályozására. Ez a despotizmus révén valósul meg, amiről azt állítják, hogy maga a szabadság. Mint minden napló dokumentum vázlat, ez is nagyon erősen hat rám. Meglepően ösztönző dolog. A kultúra az ember legfőbb java. Az embernek, aki részt vesz a kultúra megteremtésében, ha művész, semmi oka a büszkeségre. Tehetségét Istentől kapta. Arra van rendelve, hogy továbbadja. Tehetségesnek lenni nem jelent különösebb érdemet, mivel véletlenül részesültél benne. Önön értékét mindenki átérezheti, aki erre vágyik. Egyszerűen képtelen vagyok megérteni, hogy az úgynevezett művészek számára miért a dicsőség jelenti a legnagyobb boldogságot. A híjúság legfőképpen a tehetségtelenség jele. Milyen különös ország is ez, amely sem művészetünk nemzetközi elismerésére, sem jó filmekre vagy könyvekre nem vágyik. A valódi művészet félelmet kelt bennük, de hát ez természetes is. A művészet kétségkívül ellenük szegül, mivel emberi. Ők azonban mindent kiirtanak, ami csak él. A humanizmus legkisebb csíráját is. Legyen az az ember szabadságvágya, vagy a művészet felvillanása szomorú horizontunkon. Addig nem lesz nyugtuk, amíg el nem folytják az önállóság legkisebb megnyilvánulását is, és a személyiséget állativá nem sorvasztják. Így módon tesznek mindent tönkre, saját magukat és egész Oroszországot.
Akarjuk az élet árnyoldalait. Lehetetlen egészében, teljes mélységében feltárni a benne rejlő szépséget. A világon minden, a régi és az új harcából ered. Az élet pusztuló és születő erőinek mozgásából keletkezik. A filmművészetet, mint bármely más művészetet, éppen ez a folyamat, az élet s annak mozgása érdekli. Minden nagy alkotás ezen alapul. Rubljov ezért zseniális művész, mert a jövő felé fordul. Azokban a nehéz időkben, amikor az emberek csak álmodni mertek a békéről, a háború és erőszakmentes életről, az egyszerű megelégedettségről és a nyugalomról, amikor még tiltakozni sem volt szabad, Rubljov akkor alkotta meg a Szent Háromságot, amely szomjúhozza, szinte követeli az emberi kapcsolatok nyugalmát, kegyelmét és harmóniáját. A megidézett kor nem csak azért vonzott bennünket, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, mi az igazi alkotás küldetése. Rubljov a kiinduló pont, az alap ahhoz, hogy a lényegről szólni tudjunk. Az orosz nép morális tartásáról, lelki erejéről,
amely még a totális elnyomás állapotában is képes arra, hogy óriási szellemi értéket hozzon létre. Erre például Rubljov, a herceg parancsára megvakított építészek, valamint a filmünk végén harangot öntő ifjú mesterember, Boriszka. Az ő hevessége, hite saját igazában, munka és alkotás utáni hatalmas vágy, amelytől nem lehet eltántorítani, amíg a kimerültség le nem veszi a lábáról, és nem kényszeríti arra, hogy elaludjék az agyagos sárban. Mindezek nagy történelmi események előhírnökévé teszik. Filmünk másik fontos kérdése a hallgatási fogadalom. Ez a Rubljov válasza az őt körülvevő kor szörnyűségeire. Számunkra a hallgatásnak igen széles átvicső, szimbolikus jelentése van. Andrej éppen akkor hallgat, amikor a legfontosabb, döntő események zajlanak. Akkor is hallgatott, amikor hívták, kérték, fesse ki a Szent Háromság székesegyházat. De ő bezárkózott önmagába, tehetségét a földdel temette be. Úgy viselkedett, mint egy őrült, összeomlott a világ. Végül az emberi alkotás szent erejébe és missziójába vetett hite kényszerítette Rubljovot bűnös fogadalma megszegésére.
Végre felvirratt a rég várt nap. Az óriási kormos harang ott áll a gödörben. A mesterek utoljára még átvizsgálják, erősen áll le minden, felszállnak a gödörből, amely már otthonuknál is ismerősebb lett nekik. Boriszka összeharapja elfehéredett száját, és meglendíti sapkáját. Száz meg száz kar feszül meg egyszerre, vér tolul az arcokba, kidagadnak az erek. Boriszka úgy jön-megy, mintha álmodna. Mindenki végzi a maga dolgát, ő pedig tanácstalanul témfereg a mesterek körül, és mindenkinek útjában van. A köteleket megerősítették, a harangot szilárdan felfüggesztették. Boriszka keresztet vett, megindul a harang felé, és megmarkolja a harang nyelv kötelét. Lassan meglódul, és himbálózni kezd a nehéz harangnyelv. Hatalmas erejű, mély, tömör hang válik el lassan a megremegő harangtesttől, és igézőn úszik el az elnémult sokaság feje fölött. Az emberek boldogan hadonásznak, lekapják sapkájukat, és keresztet vetnek a vártemplom kupolái felé. Boriszka föltápászkodik a földről, és görcsösen kapkodva a hideg levegőt, elindul, amerre a lába viszi. A sokaság utat nyit neki, örvendezve és hitetlenül pillantgat feléje. Az okogástól rángó kisfiús arcon a felszabadult öröm könnyei csurognak. Boriszka megbotlik, erős karok tartják meg. Sírástól fuldokolva hanyatlik valakinek a füst és férfi verejték szagú mellére. Különös rekett hangot hall, csitítgató, félig érett szavakat. Ne sírj! Ne sírj! Látod, hát sikerült. Jól van, jól. Látod, milyen jól sikerült minden. Nyugodj meg hát. Andrej reszkető kézzel simogatja a legény haját, vékony nyakát, hátát, amely sovány, mint egy kamaszé. Most már minden jó lesz. Majd elmegyünk együtt. Miért sírsz hát? Én ikonokat festek, te meg harangokat öntesz. Jó? Jössze? Elmegyünk a Szent Háromság kolostorba. Dolgozni megyünk. Micsoda ünnepnap ez az embereknek. Mekkora örömet szereztél nekik. És még sírsz.
Az államnak két fajtája van. Az egyikben az álmodó, mintha varázserővel irányítaná az álombeli eseményeket. Ő a helyzet ura, ő az alkotó. A másik esetben az álmodó nincs abban a helyzetben, hogy a dolgokat irányítani tudná, passzív és szenved az álombeli kényszertől, és attól is, hogy nem képes megszabadulni tőle. Minden, ami megesik vele, rendkívül kellemetlen, rémisztő és kínzó. Beszélgetést folytattam egy spiritista Sanson Pasternakkal. Kérdésemre, hogy vajon hány filmet fogok forgatni, így válaszolt. 4. Felkiáltottam. Ez túl kevés. Mire azt mondta, viszont nagyon jókat. A 4 film egyikét most már leforgattam, szóval még 3 van hátra. Mindössze. De hát én csak dolgozni szeretnék. Semmi egyebet nem akarok. Dolgozni. Nem groteszk vajon, hogy egy rendező, akit az olasz sajtó zseniálisnak nevezett, munkanélkül tengődik? Nekem ez az egész őszintén szólva csupán a középszerűek bosszújának tűnik, akik kitaposták már maguknak a hatalomhoz vezető utat. A középszer gyűlöli a művészeket. A mi vezetésünk pedig kivétel nélkül középszerűekből áll. Ma reggel vissza Jurjevecből. Kényes máig vonattal utaztunk onnan taxival tovább. Hideg volt, mindent hóborított. Jurjevec semmilyen benyomást nem hagyott bennem, mintha csak először láttam volna. Megint felismertem régi iskolámat, és álltam a ház előtt, ahol a háború alatt laktunk. Elhordták az iskola mögötti homokdombot, helyére korcsolya pálya került. Szent Simon templomát bekerítették, és a főtéren 2 ocsmány új épületet emeltek, egy szolgáltatóházat és a városi végrehajtó bizottságot. A folyóparti sétány egy részét is eltüntették, jobban mondva az egész sétányt az egykori Gát utca mentén, amely a várost a medréből messze kilépő Volga ellen védte. Nem kellett volna a Jurjevecbe mennünk. Emlékeimben csodálatos boldog országként, gyermekkorom országaként kellett volna tovább élnie. Igen, helyesen írtam annak a filmnek a forgatókönyvébe, amelyet most csinálok, hogy az ember ne térjen vissza a romokhoz. Milyen ürességet érzek most a lelkemben, hogy elfogott a szomorúság. És ezzel egy újabb illúziómat vesztettem el, talán a legfontosabbat. Azért, hogy lelkem nyugalmát és békét megőrizhessem. Falusi házunkat már amúgy is eltemettem a filmemben. Ma láttam a filmszekció tagjainak névsorát, azokét, akik az állami díjak odaítéléséről döntenek. Bondarchuk, Kulidzsanov, Szolnceva, Gerasimov, Rostocki, irigy tehetségtelen társaság. Minden további kommentár felesleges. Amíg ezek az emberek élnek, én semmiféle díjat nem kapok az életben. Kifejezetten gyűlölnek. Talán egyedül Kulidzsanov nincs ellenem. Volt idő, amikor meg tudtam mondani, kik voltak rám hatással, kik voltak a tanítómestereim. Ma már csak olyan emberek maradtak meg a tudatomban, akik félig szentnek, félig őrültnek nevezhetők, amelyen megszállottak. De nem az ördög tartja őket megszállva, inkább a féle Isten bolondjai. Az élők közül ide sorolom Robert Bressont. Azok közül, akik már nem élnek, Lev Tolstoyt, Bachot, Leonardo da Vincit. Végső soron valamennyien bolondok voltak, mert az égvilágon semmit nem kerestek a saját fejükben. Nem a fejük irányította őket. Félek tőlük, de egyszer, mint ihletet is merítek belőlük. Sok ezer oldalt írtak össze Bachról, Leonardóról, Tolstojról, de végső soron senki sem tudta megmagyarázni, megtalálni, megragadni a lényegét annak, amit és ahogyan alkottak. Hála Istennek! Ez is azt bizonyítja, hogy a csoda megmagyarázhatatlan dolog. A tükörből semmi sem lesz. Senki nem ért belőle egy kukkot sem. Sziszof is megnézte az anyag második részét, és ő sem értett meg semmit. Az anyag széthullik, nem alkot egységet. Tényleg rosszul áll a szénám. Botrányba fulladt, amikor megmutattuk Jermasnak az anyagot, mivel egyáltalán semmit nem fogott fel belőle. Larissa időközben titkon megmutatta a filmet a Cannes Fesztivál igazgatójának, aki nagyra értékelte, és kikérte Cannes-ba. De az illetékesek nem adják ki. Azt állítják, hogy még nem kész. Tényleg komoly veszekedésbe kell bonyolódnom Jermessel. Ezeknek a semmire kellőknek nem fogom beadni a derekam. Nem csak, hogy Marxot, de még az ő Leninjüket sem olvasták. Utolsó népség. Élősködők a szolgasorba taszított dolgozók nyakán. Ha a vezetőség nem tartja magát a félkegyelműre vonatkozó, illetve a tükörnél felmerült problémákkal kapcsolatos megállapodásokhoz, hatalmas botránycsapok. A grúziai hegyekben, ahol a birkanyájakat legeltetik, létezik egy különleges foglalkozás, a mzobari. A megtaláló. Feladatához tartozik, hogy a nyájtől elmaradt bárányokat visszavezesse a nagy nyájba. A megfelelő anya állathoz. A mzobari biztos kézzel talál rá a száztagú nyájban a megfelelő anya állatra, méghozzá pusztán megérzés alapján. Egyetlen segítsége ebben az anya állat és a bárány hangja, amelyek bégetnek egymásnak. Ha azonban meggondoljuk, hogy az egész nyáj béget, meg kell hagyni, hogy korán sem egyszerű a dolog. Az apokalipszis nem egyszeri aktus. Már rég kezdetét vette, csupán arról beszélhetünk, hogy mikor ér véget. Egyszerűen csak elnézem, hová jutottunk. És mert az apokalipszis a végkönyve, a szomorú gondolatok maguktól jönnek. Mint például Csernobil, ami ukránul polígy, vagyis ürömfű. És a Bibliában is ezt olvassuk a Jelenések könyvében. Zvezda políny, ürömfű csillag. Remélem, minél előbb Rómába tudok repülni, hogy megszövegezhessem a köztem, a Soffilm és a Rai közötti szerződéstervezetet, amely mindenki számára igen kedvező, engem kivéve természetesen. Fantasztikus lenne, ha amennyiben én nem térek vissza Moszkvába, valakit a filmhatóságok funkcionáriusai közül rá lehetne venni arra, hogy Rómába jöjjön a szerződést aláírni. Rómából könnyebben menne, hogy nyomást gyakoroljak a Goszkinóra és Jermásra. Minden esetre össze kell csomagolnom. De mit vigyek magammal? Épp ez a gond. több holmit csomagoljak-e magamnak, vagy mindenek előtt eléggé nehéz archívumomat vigyem-e. Fogalmam sincs, mit tegyek. Már első külföldön készült filmem a Nosztalgia forgatása idején állandóan az az érzés kísértett, hogy a nosztalgia hatással lesz életemre. Ha a forgatókönyvet nézzük, azt látjuk, hogy Gorcsakov csak kis időre utazik Olaszországban. A film végén azonban meghal. Más szavakkal, nem azért nem tér vissza Oroszországba, mert nem akar, hanem azért, mert a döntést a sors hozza meg helyette. Én sem tudtam előre, hogy a forgatás után Olaszországban maradok. Én is akárcsak Gorcsakov, egy magasabb akaratnak engedelmeskedtem. Volt itt még egy nagyon szomorú körülmény, amely gondolataimat tovább mélyítette. Meghalt Anatolij Szolonyicin, minden korábbi filmem főszerepeinek alakítója. Abban a betegségben halt meg, amelyben néhány év múltán magam is megbetegedtem. Mit jelentett mindez? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy rettenetes. De az irány semmi kétségem sincs, hogy a költői kép mindig konkretizálódik, az elért igazság pedig materializálódik. Értésemre adja létét, és akár tetszik, akár nem, hatással lesz életemre. Ahol Franco barátom védőszentjéhez, az egyik szenti avatott pápához imádkozott. A katedrális belső terének közepén egy ház áll, melyet Názáretből hoztak ide, Jézus szülőháza. Bent a katedrálisban végül is bosszantott, hogy katolikus templomban vagyok, mégsem tudok imádkozni. Jobban mondva, egyszerűen nem akarok. Akárhogyan is veszem, idegen nekem ez a katedrális. Aztán egészen véletlenül egy kisvárosba érkeztünk a tengernél, Porto Nuovo-ba, egy kicsiny 10. századi templomhoz. Egyszer csak felfedeztem az oltáron a Vlagyimiri szűzanyát, a híres középkori ikont. Kiderült, hogy egy orosz művész hagyta rá valaha a templomra ezt a másolatot, amelyet szemmel láthatóan a Vlagyimiri szűzanya mintájára készített. Gondoljunk csak bele. Katolikus ország templomában szinte kizárt, hogy valaki orosz ikonra bukkanjon. És ez velem azután történik meg, hogy azt gondoltam, képtelen vagyok Loretóban imádkozni. Hát nem csoda ez? Az a benyomásom, hogy jelenleg egy történelmi korszak végnapjait éljük. Vezérek, kiemelkedő személyiségek korszaka volt ez, melyet minden ízében áthatott az az eszme, hogy a társadalmat igazságosabbá kell formálni, és célszerűbben kell megszervezni. A kor uralkodó figurái azon igyekeztek, hogy minél jobban átformálják a tömegek tudatát. Elkötelezettséget plántáljanak belé új ideológiai és társadalmi elgondolásuk iránt. A civilizáció fejlődése lényegében azt jelentette az ember számára, hogy mind újabb és újabb ideológusok és politikusok álltak elő egyre helyesebb javaslatokkal, hogy miképpen is lehetne szerintük a világot megmenteni, vagy legalábbis a helyzetén javítani. Ezen közben azon keveseknek, akiknek önálló gondolataik lettek volna a dologról, rendszerint el kellett folytaniuk egyéniségüket. Ha nem akartak nagyon eltérni az általánosan előírt cselekvési normáktól. És miközben mindenki lázasan sürgölődni látszott a haladás, az emberiség biztosabb jövője érdekében, a nagy nekibuzdulásnak áldozatul esett az egyes emberek egyéni arculata. Legvégül pedig, magunk között szólva, az emberiség semmi mást nem talált fel önzetlenül, csak a művészi képet, és az emberi létnek talán csak ugyan nincs más értelme, mint hogy műalkotásokat hozzunk létre, hogy művészi tevékenységet folytassunk, amely cél nélkül való és önzetlen. Talán épp ebben mutatkozik meg, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket.
Hírügynökségi jelentés. Egy párizsi kórházban hétfőn rákbetegség következtében elhunyt Andrej Tarkovszkij szovjet filmrendező, korunk egyik legnagyobb filmművésze, a szovjet új hullám neves képviselője, akinek alkotásai hosszú ideig viták középpontjában álltak. 54 éves volt. 2 éve nyugaton dolgozott.
Áldozat és szeretet. Rádiós filmváltozatot hallottak. Andrej Tarkovszkij írásaiból, nyilatkozataiból és naplójegyzeteiből készítette Kovács József. Tarkovszkij szerepében Revicki Gábort hallották. Az Andrej Rubljov című film forgatókönyv részleteit Molnár Piroska olvasta fel. A felvételt Pap Tibor és Táncos Tamás készítette, rendezte Kővári Katalin.
A dokumentumjáték 1991-ben készült, és legutóbb 2007. március 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera műpában.